Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Idehaza jelenleg melyik vírustörzs betegíti meg a legtöbb embert? Mi okozhat negyedik hullámot?
Hazánkban is hasonlóan más európai és a világ számos országához előretör a delta variáns. Egyes országokban már több mint 90%-a a törzseknek delta, de nálunk is a vizsgálatok azt mutatják, hogy jelentősen emelkedik, úgyhogy arra kell számolnunk, hogy a negyedik hullámot igenis nálunk is a delta variáns fogja okozni.
Mi a különbség a különböző vírustörzsek variánsok között?
Több mint 200 variánst ismernek, és az Egészségügyi Világszervezet olyan mértékben sorolja őket ketté, hogy vannak a veszélyesek és a figyelemre méltóak. És valóban nemrég megjelent Magyarországon is egy újabb veszélyes variáns, de az elterjedésben egyelőre úgy tűnik, hogy a deltát nem lehet túlnőni. Ugye a kezdeti kínai mutáns volt az, amelyik ugye a világon elterjedt, ezt követte az angol, de ismerünk még brazil, dél-afrikai, perui, hondurasi és számtalan sokféle mutáns törzset, de valahogy úgy tűnik, hogy ez a delta talán azért, mert sokkal könnyebben terjed emberről emberre, lett a világon egyelőre a domináns.
A betegség lefolyásában, a tünetekben van különbség? Alfa, delta, már van, ahol a lambdát emlegetik.
Nagyon nehéz megmondani, de valami különbség azért van. Ugye az nagyon könnyen feltűnne, hogyha valamelyik sokkal több halálesetet okozna, vagy több ember kerülne kórházba. Ezt egyelőre nem látjuk, talán a tünetekben egy picit más. Az közismert, hogy a delta jobban fertőzi a fiatalokat. Több gyermeket is megfertőz, és ezeknél a gyermekeknél a korábban észlelt hasfájás, hasmenés, bőrkiütés helyett sokkal inkább egyszerű náthás tüneteket okoz, ami egészen, hogy mondjam, aggasztó lehet a jövőre nézve, mert a későbbiekben, ha Magyarországon is a delta lesz a domináns, akkor rendkívül nehéz lesz elkülöníteni az egyszerű náthás tüneteket, a delta okozta láz, orfolyás, szembepirosodás tüneteitől, amik ugye eddig teljesen megszokottak voltak a gyerekeinknél.
És hogyha másként nézzük, mi a fő különbség ezen variánsok között? Mi az, amitől a delta jobban terjed, ami miatt a fiatalokat jobban megbetegíti? Mi az, amit tudunk ezekről a különböző általunk is ismert és Európában már elterjedt törzsekről?
Ugye a tüske fehérjében történt változások okozzák ezeket. A vírus arra törekszik, hogy egy könnyebben és könnyebben kötődjön az emberi sejtekhez. Ezért változtatja a tüske fehérjét. Ugye, ha az egyik variáns úgy tűnik, hogy nem betegít meg elég embert, akkor úgy változik meg, hogy ő könnyebben kötődjön. És ez valóban így van. Megnézték a delta variánssal fertőzött embereknél, jóval több vírus van a légutakban. Ha több a vírus a légútban, akkor logikus, hogy sokkal jobban, könnyebben terjed emberről emberre. Egyelőre a jó hír az, hogy úgy tűnik, hogy a felnőtteknél sem okoz sokkal súlyosabb megbetegedést. És hogy az oltóanyagok, ha nem is olyan mértékben, mint a hagyományos törzsek ellen, de hatékonyak a delta variáns ellen is.
És említette a tüneteket a fiataloknál, mindenkinél hasonló tünetek vannak? Változtak a tünetek mondjuk az egy évvel ezelőttihez képest?
Ugye azt tudjuk, hogy a koronavírusnak jellegzetessége, hogy csak nem 80%-ban enyhe tüneteket okoz, vagy tünetmentes. A deltánál úgy tűnik, hogy még több embernél okoz tünetmentes fertőzést. Ez a járvány szempontjából aggasztó, hiszen akinek nincsenek tünetei, az úgy fertőzhet meg másokat, nyilván maszk használat nélkül, hogy ő nem is tud róla. Persze olyanokat, akik nagyrészt ugye nincsenek beoltva. Az enyhe tünetek mellett a súlyosabb tüneteknél is, még a felnőtteknél is lehetnek különbségek, de ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Ugye a koronavírus fertőzés nem egy klasszikus tüdőgyulladás. Tehát nem csak arról van szó, hogy az illető lázas, köhög, fáj a mellkasa, fuldoklik, hanem rendkívül sok tünet van. Időseknél nagyon gyakran csak a gyengeség, étvágytalanság, zavartság hívja fel a figyelmet. Középkorú embereknél nagyon gyakori a levertség, a fejfájás, megint csak az étvágytalanság, és talán a fiatalabbaknál kerülnek előtérbe a légúti tünetek, de például a klasszikus törzsnél, a gyerekeknél gyakori volt a hasfájás, hasmenés. Tehát ki gondolna egy hasfájós gyereknél arra, hogy a koronavírus fertőzött?
És ilyen esetben érdemes elmenni a gyógyszertárba és venni egy tesztet, megnézni, hogy koronavírus okozza-e azt, illetve hogyha tudjuk, akkor miben változtassunk?
Ugye orvosi szemből azt kell mondanom, hogy nem érdemes, maradjon otthon 10 napig, tüneti terápiával meg fog gyógyulni, lehetőleg maradjon otthon, ne járjon közösségbe. Járványügyi szempontból pedig azt kell mondanom, hogy igenis érdemes. Tehát fontos tudni arról, hogy még a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező gyermek is koronavírus fertőzötte, mert még jobban vigyázunk rá, ha az, vigyázunk arra, hogy ne menjen el közösségbe, ne látogassa meg a nagyszülőket, akkor ha sem, ha oltatlanok, tehát sokkal jobban lehet rá vigyázni.
De akkor elég az is, hogyha mondjuk a gyereknek folyik az orra, hogyha piros a szeme, hogyha úgy tűnik, mintha náthás lenne, akkor egyszerűen nem visszük harmadnap mondjuk a nagyszülőkhöz.
Ez egészen pontosan így van, de természetesen ez arra a helyzetre vonatkozik, amikor járvány lesz Magyarországon. Egyelőre az ilyen izolált eseteknél azért nem, elsősorban ma még nem a koronavírusra kell gondolnunk.
Más a tünet egy oltott embernél és egy nem oltott embernél?
Óriási különbség van. Tehát azt már látjuk ma, hogy az oltottaknál sokkal-sokkal enyhébb tünetek vannak, még akkor is, hogyha például a delta mutánssal fertőződnek meg. Felnőtt férfiaknál egy két oltással, ugye Janssennél egy oltással átoltott embernél, náthás tünetek, mérsékelt láz, akár egy enyhe íz, szagérzés, elvesztés utalhat a koronavírus fertőzésre, de itt megáll. Tehát innentől súlyosabb eset nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Az oltatlanoknál pedig a klasszikus tünetek, ugye az 5-10 nap múlva jelentkező nagyon komoly légszom, fulladás, köhögés, gyakran láz, ezek mind-mind a koronavírusnak a sajátjai.
Egy friss hír szerint egy magyar kutatócsoport vizsgálata idehaza is kimutatta azt a variánst, amely az alfa és a deltára jellemző egy-egy tüskefehérjét tartalmazza. Miben más ez a mutáció, mint a többi?
Ugye több mint 200 mutáció van, és közöttük jó néhány van, ami potenciálisan veszélyes mutáció lehet, tehát ez a magyar kutatók által megfigyelt mutáns ebbe a kategóriába tartozik. Ez azért van, mert mind az indiai, mind a brit mutánsnak a tüskefehérje rezisztenciáit tartalmazza. Tehát egy úgynevezett mix, egy keverék. Úgy tűnik, hogy ha logikailag gondolkodunk, akkor ez nem lehet sokkal súlyosabb, hiszen két ismert vírusnak a keveréke. Ráadásul úgy tűnik, hogy ugye a jelenlegi védőoltások ez ellen is védenek. Nem valószínű, hogy ez túlnövi a jelenlegi delta mutást, de ezt figyelni kell. Ezért jó, hogy Magyarországon is folyamatosan figyelik ezeket a mutációkat, és meg tudjuk azt is mondani, hogy jelenleg nálunk is miért emelkedik a delta mutáns, és egyre nem látunk mást. Más országokban is előfordul, hogy teljesen más mutánsok vannak, például Peruban vagy a Dél-Afrikai Köztársaságban. De úgy tűnik eddig, hogy oltásoknak totálisan ellenálló mutáns nem fejlődött ki. Nemrég jött egy hír, hogy angol kutatók attól tartanak, hogy egy olyan mutáció fog kialakulni, ami ellen egyetlen védőoltás sem fog védeni. Azt kell, hogy mondjam, ez akkor lesz, ha már egy másik vírus fog kialakulni. Úgyhogy ettől egyelőre nem kell félnünk.
És ugye említette, hogy a delta variáns idehaza, mondjuk így a domináns, ezen túl mely variánsok vannak még jelen, amelyek gyakorlatilag a mai napon is, vagy a napokban is fertőznek, fertőzhetnek.
Mind a mai napig jelen van ugye a klasszikus kínai változat és a brit mutáns is. Tehát egyre nem tudjuk, hogy melyik az, amelyik még nagyobb mértékben van jelen. Tehát miután Magyarországra is érkeznek külföldről emberek, be lehet hurcolni a világ számos részéről több száz mutást.
És korábban arról beszéltek, hogy természetesen nem ismerjük tökéletesen, vagy legalábbis egy-másfél évvel ezelőtt nem ismertük tökéletesen a vírus terjedését, működését, azt, hogy miként, hogyan fertőz, nem ismertük minden esetben. Most már sokkal jobban ismerjük a vírust, úgyhogy mondjuk most a deltáról beszélünk, és másfél évvel ezelőtt egy kicsit más, vagy teljesen más vírusról.
Mivel ez egy új vírus volt, rettenetesen nehéz volt megállapítani a terjedésnek a módját. Teljesen logikus, hogy a légúti terjedés az domináns, tehát nagyon jól tudjuk, hogy a kézmosás, a fertőtlenítés és minden olyan mód, ami megpróbálta megakadályozni a vírus terjedését, utalhatott arra, hogy esetleg ez a fertőzés így is terjed. Azóta kiderült, hogy maga a vírus rengeteg testnetben benne van. Tehát nem csak a köpetben, nyálban, orváladékban, hanem igenis benne van a székletben, spermában, tehát olyan helyeken is benne van, ahonnan kijuthat a szervezetből. De úgy nem fertőz. Tehát a fertőzéshez egy bizonyos vírus mennyiség kell. És egyelőre úgy tűnik, hogy ez a bizonyos nagy mennyiségű vírus, ez a légúti terjedősnél áll fönn. Természetesen még mindig nem kizárt az, hogy ugye valamilyen érintéssel, vagy valamilyen tárgyaknak a megérintésével is terjed, tehát továbbra is fönntartjuk azt, hogy igenis a kézmosás, fertőtlenítés rendkívül fontos, de a hangsúlyt azt a légúti terjedésre kell vetíteni, ezért ugye bizonyos helyeken és módokon a maszk használat, máskor a gondos szellőztetés, a szabadtéri tartózkodás, a távolságtartás, tehát ezek azok a dolgok, amikre a terjedés kapcsán rendkívüli módon oda kell figyelni.
És most már tulajdonképpen, hogyha megjelenik egy új variáns Közép-Európában vagy Magyarországon, akkor van egy olyan adatbázis, ahol szinte azonnal meg tudja nézni, hogy ennek a terjedése milyen, mire kell figyelni, hogy kell fellépni ellene, mert ugye másfél évvel ezelőtt ezek az adatok a terjedésre nem voltak meg, de talán most már akár a deltára, vagy az előtt az általam említett lambdára is megvannak, van egy ilyen adatbázis? Van egy
természetesen,
ilyen...
hát, hogy ahogy a vírust kezdtük megismerni, egyre több ország vezette be a rendszeres genetikai vizsgálatot, és Magyarországon is egyre gyakrabban és egyre több helyen vizsgálják a vírusokat. Így tudjuk azt, hogy most már ugye a vírusoknak a hány százaléka lehet a delta variáns.
És azt már jobban ismerik, hogy ki, mikor és mennyire terjeszti vagy terjesztheti a betegséget?
Ezt nem annyira. Vannak vizsgálatok erre, ezért tudjuk azt például, hogy a delta nagyobb mennyiségben van a légutakban, mint a korábbi variánsok, és logikailag így jobban terjed. De hát ezt sajnos látjuk is, hiszen azokban az országokban, ahol ez elindult, például Anglia, látható, hogy naponta már 20-30 ezer új eset van. Tehát egészen logikus az, hogy igenis a delta sokkal jobban terjed, mint a korábbi változatok.
És mondta, hogy a fiatalok körében is jobban terjed. A fiatalok továbbadási képessége mekkora? Változott-e? Ismerjük-e pontosan, hogy akár egy tünetmentes gyerek, akár egy tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező fiatal hány embert fertőzhet meg?
Na, ezt nem tudjuk. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy a delta variáns fiataloknál vagy gyermekeknél jobban fertőzi a környezetüket. De egyértelmű, hogy ha több gyermek van, akkor nagyobb esély van arra, hogy másokat fertőzzenek. Hasonlóképpen a súlyos megbetegedés. Tehát, hogyha a delta variáns nagyon sok gyereknél okoz fertőzést, akkor statisztikailag több lesz a súlyos eset. De ez még nem azt jelenti, hogy a delta veszélyesebb a gyermekekre. Tény az, hogy miután ma már a gyermekeket is lehet oltani, a legjobb megoldás az, hogyha beoltjuk a gyereket, akkor nem kell aggódnunk azért, hogy a delta variáns esetleg súlyosabban megfertőzi őt.
Mennyire kitettek a 12 év alattiak a betegségnek? Mert hogy 12 évig van, pontosabban 12 éves kortól van oltás idehaza elérhető, de számos országban a föld nyugati felén 16 év ez akkor határ.
Amit eddig láttunk, az az, hogy a koronavírus elsősorban ugye az idős beteg emberekre veszélyes. Ez nem azt jelentette már akkor sem, hogy nem fertőz gyermekeket. De úgy tűnik, hogy ezek az új variánsok jobban fertőzik a gyermekeket, de mégis 10 év alatt gyakorlatilag súlyos beteg, pláne haláleset nem fordul elő. Ezért próbálták valahol meghúzni a határt, és a 12 egyébként logikusnak tűnt, hogy legyen egyelőre a 12 a jelenlegi ismereteink szerint. Ugye elképzelhető, hogy lesz egy olyan változás, hogy az lesz a javaslat, hogy 2 éves kortól oltsuk a gyerekeket, hiszen az már kiderült, hogy az oltóanyagok 2 éves kortól is biztonsággal alkalmazhatóak. És ez nagyon jó hír arra az esetre, hogyha a gyermekeinkre ez a vírus veszélyesebb lenne. De hangsúlyozom, ez a vírus nem a gyermekeinkre veszélyes, hanem az idős, pláne oltatlan személyekre.
Vagyis akkor, ahogy mondja, most már tulajdonképpen a 6 éves gyerekek számára is lenne oltás, amit törzskönyvezve van, vagy legalábbis engedély van arra, hogy beadják?
Magyarországon még nincsen, de a világon már természetesen van. De miután én még mindig azt mondom, hogy ennek a járványnak nem a gyermekek a mozgatórugói, hanem hogy az oltatlan felnőttek, akik aztán átadják más oltatlanoknak. Ezért erre nehéz most, hogy bármit mondanom, de úgy tűnik, hogy az, hogy Magyarországon gyermeket lehet beoltani, az természetesen helyes, és ha a gyermek és a szülő is úgy gondolja, hogy beoltatja magát a gyermek, akkor igenis tessék beoltatni.
Adásunk előtti napon 109 új fertőzöttet azonosítottak, kórházban 75-en voltak, közülük 11-en lélegeztetőgépen, az aktív fertőzöttek száma 11.700 körül volt. A számok az elmúlt hetekben némileg, de növekedést mutattak. Mikortól kell, vagy lehet azt mondani, hogy megindult a negyedik hullám?
Ugye nincs egy ilyen határ. Tény az, hogy a számok, ha lassan is, de folyamatosan emelkednek, de én még úgy tartom, hogy ezek a számok alacsonyak ahhoz, hogy bármilyen vészharangot megkongassunk. Tehát az, hogy komolyabb intézkedéseket hozzunk, ahhoz a 7 napos mozgó átlagnál egy nagyon komoly emelkedést kéne látni. A környező országokban a napi esetszám növekedés az most már eléri az 500 vagy akár az 1000-es számot, és még mindig nagyon komoly intézkedéseken nem gondolkodnak. Tehát egyszerűen egyelőre még várnunk kell. Ráadásul a szennyvíz adatok még egyelőre nem adnak okot aggodalomra, és ezek mindig elég jól meg tudták mutatni egy-két héttel a járványnak az indulását. Tehát még most azt tudom mondani, hogy még egy-két-három hetünk van ahhoz, hogy komolyan aggódni kezdjünk.
A környező országokban is elsősorban a delta variáns betegíti meg az embereket?
Egyértelműen. Tehát Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában egyértelműen a delta variáns ugye van az előtérben. Ezért nekünk úgy kell gondolkodnunk, hogy Magyarországon is egy delta járvány lesz, és ezért kell arról is beszélnünk, hogy az iskola kezdéskor, vagy az iskola kezdés előtt azokat a gyermekeket, akik vagy akik szülei akarják, oltsuk be. Ezáltal lehet fékezni a járványt. De azt látnunk kell, hogy igazából fékezzük a járványt, de a járvány azokon az országokban, ahol a delta mutáns a domináns, ott is csak az idős beteg, krónikus beteg embereket juttatja kórházba. És ez a lényeg, hiszen azt kell megakadályozni, hogy az emberek súlyos betegek legyenek, vagy meghaljanak.
A negyedik hullámot, illetve annak felfutását mi indíthatja be? Az iskola kezdés, a hűvössé váló idő?
Egyértelmű, az iskolakezdés mindenképpen, hiszen sok olyan fiatal ember kerül közös helységbe, akik nem lesznek beoltva. Vagy ugye alacsony számban lesznek beoltva, de náluk nem várhatjuk el azt, hogy akár 50-60 vagy 70-80 százalékban be legyenek oltva, mert ez sehol a világon nem következik be. Tehát egy nagyon komoly helyzet lehet náluk, hogy esetleg még akár tünetmentesen is sok fertőzés kialakulhat.
A tömegrendezvények, akár a nyári fesztiválok, egy tömött étterem vagy sportesemény növelhetik a vírus terjedésének ütemét?
Ugye azt eddig is láttuk, hogy a zárt helyeken tömeges rendezvények, azok nagyon komoly veszélyt jelentenek. Tehát a nyílt tereken történt rendezvények, azok azért jóval kevésbé veszélyesek, de a zárt terek, ugye a hideg időben az emberek bezárkoznak, zárt terű rendezvényekben vesznek részt, ez valóban nagyobb veszélyt jelent, de ez így van más légúti vírusoknál is, például az influenzánál. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ősszel valószínűleg fel fog futni a járvány, akkor sajnos igazunk van, mert ezek a találkozások sokkal gyakoribbak lesznek.
Azt mondta, ugye a külföldi példákra utalva, hogy még ott sem, illetve ott nem hoztak komolyabb intézkedéseket. Mi az az intézkedés, amit első-második körben be kell vezetni, akkor, amikor az látszik, hogy elindul, vagy elindult az újabb hullám?
Ugye országa válogatja. Tehát vannak olyan országok, ahol akár napi 30-40 ezeres esetszámnál sem hoznak semmilyen komoly intézkedést.
De mint orvos,
igen.
Illetve szakember, milyen intézkedéseket hozna első-második
És vannak másfajta országok, ahol már egy betegnél lezárják az egész országot.
Mondjuk Ausztrália.
Igen, ez a két szélsőség. Közötte lévő országok azok szerintem nagyjából az európai országok, ahol elkezdik valamilyen intézkedés sorozattal. Ezek lehetnek enyhék, például a védettségigazolványhoz kötik különböző helyeknek látogatását, éttermeket, sportolásra alkalmas helységeket, színházakat. Ugye, ha valakinek nincs védettségigazolványa, akkor vagy nincs beoltva, vagy nem kérte, vagy nem kérelmezte, és akkor az ő mozgása korlátozódik, és akkor lehet, hogy ő ezért beoltatja magát. A következő lépés visszavezetni a maszk használatot. Természetesen nem általános esetre, hanem bizonyos helyekre, tehát esetleg a közlekedési eszközökre, a boltokba, plázákba, közértekbe, zárt helyeken. Ez egy logikus lépés lenne akkor, természetesen egy nagyon kellemetlen lépés lenne. Tehát azokon a helyeken, ahol már megszüntették a teljes maszkhasználatot, ezt újra bevezetni, ez rendkívül kellemetlen. Tehát ha valaki külföldre utazik, és egy olyan országba, ahol bizonyos helyeken kötelező a maszk, az észreveszi, hogy mennyire rossz újra visszatérni ehhez, de ha kell, akkor muszáj lesz, nem fogjuk tudni máshogy megakadályozni a fertőzések tovább terjedését.
Igen, de talán sokan észrevették magukon, hogy az hiába mondjuk tisztálkodtak előtte is rendesen, értem ez alatt azt, hogy mikor hazamentek, megmosták a kezüket, most nagyon sokan mondják azt, hogy nézd meg, sokkal többször mosom a kezem, fertőtlenítem, sőt, hogyha az ember felszáll egy buszra, felszáll a metróra, vagy elmegy egy boltba, azt látja, hogy még mindig vannak, akik maszkot használnak. Mikortól érdemes a maszkot használni? Mi az a szint, amikor mondjuk már jó megelőzésre, akkor, amikor még kevés a beteg, és így kevésbé terjed, vagy akkor, amikor már viszonylag sokan betegedtek meg?
Mert erre azt tudom mondani, hogy ez pontosan így van, hiszen mint fertőző betegségekkel foglalkozó orvos, látom, hogy mennyire visszaszorultak a fertőző betegségek. Azaz a személyes higiénia, a fertőtlenítés, az mennyire előtérbe került az embereknél, és számtalan fertőző betegség gyakorlatilag eltűnt. és még szinte már csak a koronavírussal tudunk foglalkozni, mert pontosan ezért az emberek sokkal jobban vigyáznak magukra. És gondolok mindjárt az influenzára, ami állítólag ebben a szezonban vissza fog térni, ha nem használunk maszkot. De hát ez nagyon nehéz megmondani, hogy mikortól kell ezt bevezetni. Én is annak a híve vagyok, aki úgy gondolja, nyugodtan szálljon föl maszkban a tömegközlekedési eszközökre, hiszen tudni kell, hogy még az oltások ellenére is meg lehet fertőződni. Nem leszek súlyos beteg, de hordozhatom a vírust. És ha nem is nagy mértékben, de továbbadhatom. Tehát itt járványban kell gondolkodni. Tehát, hogyha mindenki be van oltva, egy borzasztó jó dolog, mert visszaszorult a járvány. De ez nem akadályozza meg, hogy egy-egy beteg legyen, és egy-egy eset legyen, sőt, akár az sem, hogy egy-egy pláne beteg ember kórházba kerüljön. De ne ebből induljunk ki. Abból induljunk ki, hogy az oltottak 99,91%-a nem hal meg koronavírus fertőzésben.
És említette más fertőző betegségeket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk most nyáron, hogyha rendel, sokkal kevesebb van fertőző betegből, mondjuk ilyen általános, korábban általános problémákkal küzdő betegből, mint nem tavaly, hanem 17-ben, 18-ban?
Valóban, sokkal kevesebb van. Sokkal kevesebb van légúti megbetegedésből, sokkal kevesebb van hasmenéses megbetegedésből. Ez úgymond a koronavírus pozitív hozadéka volt.
És ez minek tudható be, ha többször kezet mostak az emberek, vagy jobban figyelnek, vagy nagyobb távolságot tartanak? Szóval mi az, ami megváltozott ez alatt a másfél-két év alatt?
Hát ez a hihetetlen fertőtlenítés. Tehát azért azt látni kell, hogy mennyi fertőtlenítőszer fogyott most, és mennyi az előző években. Tehát ez azért egy nagyon jó dolog. Ugyanígy a légúti megbetegedések. Ugye az egyszerűbb légúti megbetegedések általában nem veszélyesek az emberre. De egy krónikus tüdőbetegnél ez nagyon komoly veszélyt jelent. Egy szívbetegnél nagyon komoly veszélyt jelent. Ha mindenki maszkot hord, akkor ugye ezek a betegségek nem fogják ők megtámadni. Gondolok nem csak a vírusos megbetegedésekre, hanem a bakteriális fertőzésekre is.
És az influenza szezon, amely tavasszal elmaradt, okozhat egy sokkal erősebb járványt a következő szezonban, vagy akár másfél-két év múlva?
Egyes tudósok szerint a következő influenza járvány sokkal erősebb lesz, mint a korábbi. Igen ám, de az influenza oltásokat az előző szezonban meglévő törzsekből állítják elő. Viszont most nem volt előző szezon. Tehát nem tudni, hogy milyen törzsek fogják az idei influenza járványt okozni. Már ha lesz influenza járvány, mert ugye tavaly nem volt.
És ez nem jelentheti azt, hogy akár ezekkel a lépésekkel jelentősen vissza lehet szorítani az influenza terjedését, ha nem is megszűnik, de mivel nincsen, nem mutálódik, és a szervezetünk valamelyest jobban megismeri, ezért akár ki is kophat, hogyha ilyen jó tendenciát látunk?
Gondolkodjunk logikusan. Tehát ha az emberek 60%-a bevonultva a koronavírusra, akkor ők a koronavírus súlyos fertőzése ellen védettek. De influenzára nincsenek beoltva. Tehát, hogyha egy influenza törzs megjelenik, akkor maszk használat nélkül a magyar lakosság nagy része veszélynek lesz kitéve. Még akkor is, ha az influenzánál tudjuk, szintén csak az idős, krónikus betegekre jelent komoly veszélyt, fiatalokra nem, de járvány tud nagyot okozni. Tehát valóban van abban logika, hogy erősebb, komolyabb influenza járvány lesz ebben az évben, mint tavaly volt.
Mennyire van felkészülve az egészségügyi ellátórendszer egy újabb hullámra? Egyáltalán fel kell-e készíteni, vagy megvan már a rutin?
Volt mit tanulnunk. Ugye az első három hullámban, különösen az elsőben nagyon megijedtünk, hogy egy új vírussal állunk szemben, nem ismertük, nem tudtuk, hogy kell kezelni. És hát valójában nagyon sok mindent meg kellett teremteni ahhoz, hogy ezeket a betegeket ápolni tudjuk. A későbbiekben ezeknek úgymond meglett az alapja, lett elég intenzívágy, gépek, gyógyszerek, hál' Istennek ma már olyan gyógyszerek, amely enyhe betegségeket, súlyos megbetegedéseket, intenzív osztályon ápolt betegeket tudunk kezelni, megelőző gyógyszerek, tehát nagyon-nagyon sokat tanultunk a vírusról. Megtanultuk, hogy a dolgozóknak hogy kell magukat megvédeni a súlyos megbetegedéstől, a vírustól. Megtanultuk, hogy a betegeket hogy kell ápolni ahhoz, hogy ők a leginkább életben maradjanak. Rendkívül sok technikát tanultunk a lélegeztetésről, a véralvadás gátlásról, és sorolhatnám. Ez nagyon-nagyon hosszú tanuló idő volt, de most eljutottunk oda, hogy rendkívül módon hiányzik egy igazán hatékony gyógyszer, vírusellenes gyógyszer, ami nem csak az enyhe esetekben, hanem a súlyos esetekben is hatékony, de ezen kívül már fel vagyunk készülve. Tehát minden beteget le tudunk fektetni, akinek szüksége van rá, egészen biztos, hogy ha lesz is negyedik hullám, fog neki jutni intenzív ágy, lélegeztetőgép, és ez nagyon fontos. És a dolgozók, a szakdolgozók és az orvosok megtanulták, hogy ezt hogy kell csinálni.
Más a protokoll, mint nem az első, hanem akár a második hullámban?
A protokoll gyakorlatilag 3 havonta változott. Ez rendkívül érdekes, minden 3 hónapban átírtuk, mert mindig jött valami újfajta terápia, illetve régebbi terápiák kikerültek. Ugye ne felejtsük el, hogy a járvány elején a betegeket malária elleni szerekkel, féregírtókkal, AIDS-vírus elleni szerekkel, C-típusú mágyulladás elleni szerekkel, tehát influenza elleni szerek, hát nem volt más. Hát a kezünkben ezek a szerek voltak, ezek a szerek törzskönyvezve voltak.
És vírus ellenes szerek
volt egy részük, úgyhogy nem volt más, ezt tettük. De rendkívül nehéz volt meghatározni, hogy hatékonyak-e, most ennek jó része kiderült, hogy nem hatékony. Ezek ugye kikerülnek a protokollokból. Míg az új szerek, az új technikák bekerülnek, a legutóbbi váltás az gyakorlatilag 2 hónappal ezelőtt volt.
És mondjuk a lélegeztetőgépre kerülési arány, hajlandóság, pontosabban a protokollban a lélegeztetőgép szerepe változott az első-második hullámhoz képest?
Sokat. Ugye a járvány elején azt mondtuk, hogy ha valaki súlyos beteg, de kibírja, akkor maradjon otthon. Volt ez a maradj otthon, szedd a gyógyszereket, és majd biztosan jobban leszel. Ma már látjuk, hogy ez nem jó. Tehát egy súlyos állapotú beteg minél hamarabb kerüljön kórházba, mert akkor nagyobb esélye van, hogy életben marad. És ugyanígy van a lélegeztetőgépnél. Meg kell határozni azt a pillanatot, hogy mikor kell ezt alkalmazni. Ugye van a nagy az koncentrációi oxigénterápia. Ez egy rendkívül jó dolog, mert ugye nem kell úgymond műtüdőt alkalmazni, de ott is van egy pont, amikor tudni kell azt, hogy most kell a gépi lélegeztetést alkalmazni, mert akkor van a legnagyobb esélye a betegnek, hogy meggyógyuljon. Ez most már megvan, ezt most már látjuk. A baj az, hogy súlyos állapotú betegeknél, elhízottaknál, cukorbetegeknél, daganatos betegeknél, különösen hematológiai betegeknél rendkívül nehéz a betegeket gyógyszeresen kezelni, és sajnos tőlünk függetlenül beindul egy olyan folyamat, ami miatt ők lélegeztetőgépre kerülnek. Ezt nem tudjuk megakadályozni. Tehát ez még egy nagyon nagy fájdalom, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ki az, akinél a beteget gépre kell tenni, és ki nem. És nem tudjuk azt, hiába teszünk meg mindent, hogy ki az, aki meg fog gyógyulni, és ki nem.
És mondjuk az, hogy kit kapcsolnak lélegeztetőgépre, vagy kinek van szüksége lélegeztetőgépre, ez változott? Sűrűbben, vagy ritkábban alkalmazni?
Ennek komoly protokolljai vannak. Tehát,
vagy ez így nem határozható?
Ez így nem határozható meg. Ennek komoly protokolljai vannak. Óriási különbség van egy fiatal egészséges embernél, egy idős beteg embernél, hogy melyik ponton és mikor tesszük gépre. Ugyanígy, hogy milyen terápiát alkalmazunk, ez rendkívül bonyolult.
És ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag az ágyak száma, az ellátás az biztosított. Mondjuk a kórházakba kirendelt segítő katonákra vagy kórházparancsnokokra szükség lehet újra? És ha igen, akkor mikortól?
Remélem, hogy nem, de az ellátórendszer a legnagyobb hullám idején is képes volt ezt megoldani. Tény az, hogy az átirányításokkal, más típusú betegségekkel foglalkozó orvosok bevonásával, egyetemisták bevonásával történt, ami rendkívül nehezen megoldható dolog volt, de mondhatom, hogy nálunk a létszám körülbelül a 3-szorosa volt a megszokottnak, és a legkülönbözőbb szakmák képviselői fantasztikusan helytálltak a nővérekkel együtt, hiszen gondoljuk végig, hogyha egy nővér, aki nem dolgozott soha életében intenzív osztályon, ő is meg tudta oldani azt a feladatot, ami borzasztóan nehéz. Tehát az orvosoknál is, de a nővéreknél is egy rendkívül nehéz dolog. Megoldottuk. Én nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban erre nem lesz szükség. Tehát a fönnálló kapacitás erre elég lesz, és nem lesz szükség például a kórházakban dolgozó katonákra sem, akik persze rendkívül alaposan és hősiesen végezték ezt a munkát, de gondolom, hogy ez már nem fog bekövetkezni.
Mennyivel jobb most a gyógyulási arány, mint mondjuk fél évvel vagy egy évvel ezelőtt?
Mondtam, hogy nem nagyon vannak hatékony gyógyszerek, tehát rendkívül nehéz ezt meghatározni. Ráadásul egy súlyos betegnek, egy idős embernek, egy obesz betegnek rendkívül nehéz, tehát az ő gyógyulási arányuk emiatt nem sokat javult. Talán az a fajta módszer, amikor például egy krónikus betegnél meg lehet előzni a súlyos betegség kialakulását, ez sokat segít. Magyarországra is eljutott olyan antitestkészítmény, olyan monoklonális antitestkészítmény, amit a betegség korai stádiumában beadva meg lehet akadályozni, hogy az illető kórházba kerüljön. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen pont azokat célozza meg, akik a legnagyobb veszélyben vannak. A fiatalabbaknál, az egészségesebbeknél a korán alkalmazott favipiravir terápia volt az, ami gyorsabb gyógyulást eredményezett, és talán megakadályozta a súlyosabb lefolyást. Ettől kéne már tovább lépni. Úgy tűnik, hogy az év vége felé fognak megjelenni olyan tablettás és intravénás készítmények, amik már sokkal nagyobb hatékonyságot mutatnak a koronavírus ellen.
És milyen fejlesztések, milyen kutatások zajlanak? Van-e, ami ezen kívül még kecsegtető?
Ezzel kapcsolatban rendkívül érdemes véleményt lehet megfogalmazni. Tehát a világ teljesen logikusan elképesztő pénzt fordított vírusellenes oltóanyagok és vírusellenes gyógyszerek kifejlesztésére. Tehát a korábban már megkezdett kutatások elképesztő módon felgyorsultak. Ugye ez azt jelenti, hogy ma már olyan betegségek ellen is sikerült gyógyszereket találni, amiket eddig meg végig se gondoltunk. Például az éjsz elleni oltás. Az éjsz elleni oltást 35 éve próbálják, és teljes zsákutcában van. És a legújabb hírek arról szólnak, hogy a koronavírus kapcsán kifejlesztett oltások miatt talán meg lesz az éjsz oltóanyaga, vagy a maláriáé, vagy olyan vírusbetegségeké, mint a sárgaláz, vagy a nyugat-nílusi láz. És ez mind-mind a koronavírus fejlesztéseknek köszönhető. Talán lesz egy olyan gyógyszerünk, ami szinte valamennyi vírus ellen hatékony lesz. Gondoljuk végig. Rendben, hogy eltelt 2 év, és nagyon súlyos járvány volt a világon. De lehet, hogy ennek köszönhetjük, hogy egy hihetetlenül intenzíven hatékony vírus ellenes gyógyszert fogunk kifejleszteni, amivel embereknek a millióit fogjuk meggyógyítani olyan betegségekkel szemben, amit eddig nem is álmodtunk.
Lehetett hallani egy orszpréről is, ami akár az immunizálásban segíthet, vagy a betegség ellen segíthet. Erről van valami hír?
Ugye nagyon-nagyon sokféle kutatás zajlik a koronavírussal kapcsolatban. Ezek között vannak akár természetes anyagok, homeopátiás készítmények, ugye Kínában rengeteg ilyen növényi dolgot próbálnak ki. És ahogy telt múlt az idő, ugye próbálkoztak mindenféle sprékkel. Ugye a spréknek az lenne az előnye, hogy például megelőzés céljából mindjárt a belépésnél meg tudják akadályozni a fertőzést, vagy a betegeknél egy spray formájában alkalmazva esetleg egy enyhébb lefolyású betegséget.
Meg hát a légútba kerül, gondolja a laikus, hogy akkor biztos.
Vannak olyan sprék, amikkel bizonyos kísérletek nagyon pozitív eredménnyel zárultak, ezeket tovább kell vizsgálni és figyelni kell. Nagyon szerencsés dolog lenne, hogyha egy ma már ismert spray például hatékony lenne a koronavírussal szemben.
De ugye a legfontosabb, vagy talán az egyik legfontosabb eszköz az az oltás. A majdnem 5,7 millió beoltott idehaza, akik közül 5,5 millióan a második adagot is megkapták, már elegendő a nyáimmunitáshoz, vagy az ahhoz nagyon közeli szinthez?
Megmondom őszintén, én optimista voltam. Tehát amikor beindultak az oltások, én úgy gondoltam, hogy Magyarországon kb. 6-6,5 millió ember villámgyorsan be fogja magát oltatni. Az akkori törzsekkel szemben is hát legalább egy olyan 7-7,5 millió kellett volna, de úgy tűnik, hogy a delta ellen a felnőtteknek legalább egy olyan 80-90%-át kéne beoltani, amit lehetetlenség. Tehát ez teljesen lehetetlen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nyáimmunitást nem az oltásokkal fogjuk elérni, hanem azzal, hogy az emberek egy része beoltatja magát, mások átesnek rajta, és ezek így együtt fogják azt meghatározni, hogy a betegség visszaszorul, de egy dolgot ne felejtsünk el. Addig nem tudunk a vírustól megszabadulni, amíg lesznek olyan országok, ahol a vírus járványszerűen terjed. A járványszerű terjedés az oka annak, hogy újabb és újabb mutánsok alakulnak ki. Tehát az, hogy Magyarországon és a világ sok országában már harmadik oltást oltanak, rendkívül szimpatikus dolog, de én, aki nagyon sok fejlődő országbeli beteg emberrel foglalkozom, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb lenne, ha a világ szegény országaiban az emberek be lennének oltva egy, illetve két oltással, visszaszorulna a járvány, mert akkor nem jönne újabb és újabb mutáns. Ugye az Egészségügyi Világszervezet igazgatója is ezt a véleményt képviseli, és nekem is azt kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos én is így gondolom. Na most, hogy a világon, a fejlődő országokban úgy tűnik, hogy a következő egy, de lehet, hogy 2 évben fognak eljutni az oltások, ami azt jelenti, hogy sajnos a következő 2 évben még mindenképpen kell majd oltakoznunk. Az, hogy ez 4 havonta, 6 havonta vagy évente fog megtörténni, azt még nem tudjuk.
Van arra bármilyen számítás, becslés, matematikai modell, hogy Magyarországon ebben a pillanatban hány ember lehet immunis, hány embert sikerült immunizálni, vagy pontosabban kapta a betegséget koronavírus ellen? 5,7 millió beoltott, mégis hányan lehetnek, akik úgy estek át a betegségen, hogy vagy észre sem vették, vagy nagyon enyhe volt. Szóval hány millió lehet ez a szám, mekkora lehet?
Ezt rendkívül nehéz megmondani, erre valók az úgynevezett ugye, szerológiai vizsgálatok. Egy ilyen már történt. Szerintem mostanában kellene egy másikat, tehát hogy lássuk azt, hogy az oltottakon kívül a lakosság hány százaléka esett át. Egy bizonyos mennyiségű lakost vizsgálva lehetne következtetni, hogy Magyarországon hány ember esett át úgy a fertőzésen, hogy nem tudta, és nincsen beoltva. De ezt ma már persze rendkívül nehéz, hiszen az oltások miatt ezt rendkívül nehéz meghatározni, de lehetne, vannak ilyen országok, tudom, hogy próbálkoztak vele, ott úgy tűnik, hogy a lakosságnak sokszor 10-20 százaléka is úgy esik át a fertőzésen, hogy nem tud róla. De miután mondtam, hogy 80 százalék szinte tünetmentes, ez teljesen logikus. De erre még mindig nem alapozhatunk, mert biztos, hogy nem értük el a nyáimmunitást, ami azt jelenti, hogy sajnos összeemelkedett az esetek száma.
10-20 százalék, ez Magyarországon akár 1-2 millió embert is jelenthet, vagy nem szabad azért ennyire egy másik országban mért adatot a magyar viszonyokra
betíteni? Az a baj, hogy ezt még akkor határozták meg, amikor nem voltak oltások. Ma meg már tudjuk, hogy ugye van, aki átesett rajta és oltást kap, és ez már bőven változtatja, és akkor ugye mindjárt ugye az átesetteknek is javasoljuk az oltást, és akkor már borzasztóan összekeveredik a kép.
A harmadik körös oltást kinek ajánlják? És miért?
Azokban az országokban, ahol elérhető a harmadik körös oltás, szinte egyértelműen ajánlani az idős embereknek, a krónikus betegeknek, szívbetegeknek, májbetegeknek, olyan betegeknek, akik az immunrendszere károsodott, olyanoknak, akik olyan gyógyszert szednek, amik az immunrendszert elnyomják, és a szervtranszplantáltaknak, a szervátültetteknek javasolt elsősorban. De ma már tudjuk azt, hogy be lehet adni az oltást, Magyarország ugye 4 hónap elteltével, bárkinek, aki kéri. De elsősorban a védettséget, ami nagyon jó egyébként a fiatal korosztályban, tudjuk akár 92-94 százalékos is lehet, az említett csoportokban kell emelni, mert náluk nem annyi, hanem náluk akár 70 vagy 60 vagy még alacsonyabb. Tehát náluk lehet jobban emelni. Tehát egy fiatal egészséges embernél, aki mondjuk a védettség 92%-os, az nem nagy jelentőségű, hogy ezt 92-ről 94-re emelem. De egy szervátültetetnél, akinél ezt akár 20-25%-kal emelni tudom, ott már van jelentősége.
Az ismert már, hogy mennyi ideig használható, mennyi ideig jelent immunitást, ad immunitást egy-egy oltás, mert ugye amikor elkezdték az oltási kampányt, akkor voltak különböző adatok, a gyártó cégek is, a szakemberek is elmondták, hogy mi a véleményük, illetve azt, hogy majd meglátjuk.
Na itt kell, hogy azt mondjam, hogy még a szakemberek is kapkodják a fejüket, hiszen a gyártók, akik ugye vizsgálták a szert, és ők nagyon jól látják már, hogy hány hónapig ad védettséget, hiszen ők jóval korábban elkezdték úgymond a kísérleteket. Ők azt mondják, hogy a védőoltások szinte biztos, hogy 8-9 vagy akár még tovább adnak annyi védettséget, hogy az ember ne legyen súlyos beteg és ne kerüljön kórházba. Ugyanakkor például Izraelben, ahol ugye nagyrészt Pfizer vakcinával oltottak, elkezdték kongatni a vészharangot, hogy már 6 hónappal az oltás után felére csökken a védettség. Na itt adjon valaki igazat a tudósoknak vagy a szakembereknek. Úgyhogy én is azt tudom mondani, hogy ezt nem lehet megmondani. Én, akik eddig is ugye ilyen fertőző betegségekkel foglalkoztam, én az előzőeknek adok igazat. Tehát, hogy sokáig tartó védettség van. Tehát nem antitest szint csökkenéssel kell azt meghatározni, hogy csökken a védettség, hanem azzal, hogy mennyire fertőződnek meg az emberek. De hát itt meg még nem tartunk, mert a negyedik hullámokban még nem lehet meghatározni azt, hogy most ki kapta el a betegséget, és ki nem. De azt tudni kell, hogy az is megfertőződhet, pláne a deltával, aki mind a két oltást megkapta, és eltelt 2 hét ugye a második oltása. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg, hogy ő nem lesz súlyos beteg, és nem fog kórházba kerülni. Viszont a másik oldal, hogy valamennyire fertőzhet. Tehát fönntarthatja azt a bizonyos járványt, még az oltott is, amit ugye az oltatlanok mindenképpen mutatnak. Tehát mindenképpen lehet egy olyan pillanat, amikor azon is el kell gondolkodni, hogy akár az oltottaknál is valamilyen ugye, szankciót hozunk be. De itt még nem tartunk, és lehet, hogy nem is fog bekövetkezni. Tehát elképzelhető, hogy az ország úgy fogja túlélni a következő hónapokat, hogy nem kell komoly szankciót bevezetni.
És mondta azt is, hogy 1-2 év még legalább, amíg a világ, a föld teljes lakossága túl tudja tenni magát ezen a problémán, mert hogy a fejlődő országokban addigra érhet el az immunizálás egy olyan szintet, hogy nem alakul ki naponta, hetente, havonta több tucat különböző új vírustörzs vagy variáns. Mennyi ideig kell, illetve várhatóan milyen sűrűn kell majd újabb és újabb köröket itt Magyarországon, vagy mondjuk a világ nyugati felén elindítani?
Hát nézzük a deltát. A delta gyakorlatilag 4-6 hónap alatt körbeutazta a világot, és mindenhol ugye kisebb-nagyobb járványokat okoz. Ebből kiindulva a harmadik oltásokat egy 4-6-8 hónap után meg kell tenni, ugye azt se felejtsük el, hogy már készülnek az úgynevezett új generációs vakcinák, és nem csak a Pfizer, hanem a kínaiak, a Sputnik, az Astra, mindenki csinálja az új generációs vakcináját, ami már nagyobb védettséget nyújt az újfajta mutánsokkal szemben is. Tehát magyarul a harmadik, negyedik oltásokat valószínűleg már az újjal is véghez lehet vinni. Ebből kiindulva, ha a vírus újra mutálódik, és a világon elterjed a delta után egy másik törzs, akkor nagyjából úgy megint 6-9 hónap múlva lehet oltani. Tehát szinte mind az influenzánál. Szinte minden évben kell majd egy új oltást adni, addig, amíg meg nem áll ez, mert nem lesz a világon olyan hely, ahol újfajta mutánsok alakuljanak ki, és szétterjedjenek a világban. Egyébként ennél szerintem jobb lesz a helyzet. Tehát biztos, hogy van a vírusok között is úgymond keresztimmunitás. Tehát egészen biztos az, hogy én jóval jobban védett vagyok, mondjuk egy 3 oltástól, mint hogyha nem lennék beoltva, és hogyha hiába támad meg engem egy eddig ismert új mutáns, nem leszek súlyos beteg, és ezt ne felejtsük el, hogy az oltások erre valók. És ezért borzasztó azt, hogy valaki visszautasítja, mert ugye járványügyileg is fontos, hiszen ők jobban terjesztik, ők súlyosabb betegeknek lesznek, de egészségileg nagyon-nagyon fontos, mert kórházba, és ezt látjuk nagyon sok országban, 90%-ban ők kerülnek. A maradék 10%-ként tudjuk, azok az idős beteg emberek, akiknél nem alakul ki védettségük, sajnos kórházba kerülhetnek. De ez nagyon kis szám. 90% az oltatlanok között lesz. És ezért nagyon-nagyon súlyos ősz várhat ránk, hogyha az oltatlanokat megtalálja a deltavírus, mert akkor sok ember fog kórházba kerülni. Annyi azért gondolom nem, mint a korábbi hullámokban.
A harmadik körben még az eddigi vakcinákat adják, várhatóan a negyedik körben már egy új fajtát?
A harmadik körben ugye azokat adják, amik elérhetőek, és egyelőre a magyar ajánlás szerint, amit ugye tudjuk, hogy a vakcinák keverését, mixelését javasolja, többnyire a második beadást követő 4 hónap után ugyanazokat adjuk. Ugye megfigyelték azt, hogy a harmadik oltást követően is megemelkedik a védelem. Tehát érdemes nem csak a rizikócsoportosoknak, hanem másoknak is fölvenni a harmadik oltást, mert ezáltal megemelkedik. Ugye mi jó helyzetben vagyunk, mert nekünk van sokféle különböző oltásunk van, és ha valaki elmegy az oltóorvoshoz, vagy a házi orvoshoz, meg tudja vele ezt beszélni, hogy melyiket kapja, melyik neki a legjobb, melyik hozza a legnagyobb védettséget. Én úgy gondolom, hogy 3 oltás nagyon hosszú ideig tartó védettséget ad. Tehát ha nem jelenik meg valami nagyon-nagyon különleges mutáns, akkor 3 oltás után már abban a tekintetben hátradőlhet az illető, hogy ő nem fog kórházba kerülni. De soha ne felejts el, hogy megfertőződhet. Soha. Tehát ennyi tüneteknél is benne lehet a vírus.
Ugye szó volt már Ausztráliáról, mondja, hogy nekünk van, és a harmadik oltást is adhatjuk. Ausztráliában viszont még nagyon sokan az első oltásra várnak, ami ugye azért furcsa talán Budapestről nézve, mert Ausztrália is egyértelműen a nyugati világ része.
Nehéz fölfogni, hogy egy aránylag gazdag ország a világban hogy nem tud beszerezni magának oltóanyagot, hiszen látjuk, hogy nagyon sok ország már szinte oltás bőségben szenved. De ez nagyon nagy baj. Tehát nem véletlen, hogy azokban az országokban, ahol nagyon alacsony az átoltottság, nincsen más mód, mint a súlyos lezárás. A súlyos lezárás alatt városok lezárását kell érteni, kijárási tilalmat, tökéletes maszkhasználatot, boltbezárásokat. Tehát sokkal jobban járnak azok az országok, akik hamar beszereztek egy csomó oltóanyagot, mint azok, akik ezt nem tudták megtenni, és sajnos kénytelenek ezt csinálni.
Mi alapján határozzák meg, hogy ki mit kaphat a harmadik körben?
Igazából a harmadik körben az első oltások határozzák meg ugye a harmadik oltásnak a minőségét, illetve az illetőnek a klinikai állapota. Figyelni kell azt, hogy milyen a szívidegrendszere, milyen véralvadási zavarokban szenved. Tehát ezt összességében az orvosok meg tudják határozni. Ugye az allergiák, a különböző oltásoknak a lehetséges mellékhatásai. Ezek alapján össze lehet azt hozni, hogy milyen legyen a harmadik oltás.
És a gyakorlatban ez hogy néz ki? A házi orvossal lehet érdemes konzultálni? Hogyha, mert ugye a házi orvos sokkal jobban ismeri az adott embert, hogy
a betegségeit, így van.
Hogy mit kell, vagy mit lehet adni neki.
Hát ugye a házi orvosnál oltóponton, kórházi oltóponton lehet ezt megtenni. Az ajánlás rendkívül, hogy mondjam, szabad. Tehát szabad kezet ad az orvosoknak a tekintetben, hogy mit adjanak be. És én úgy gondolom, hogy ez eddig jól halad. Tehát az eddig látott harmadik oltások nem okoztak különösen problémákat. Természetesen lehet úgy is dönteni bizonyos esetekben, hogy a harmadik oltás is megegyezik az első kettővel. Leszámítva a sokak által, hogy mondjam, hatástalannak nyilvánított, szerintem egyáltalán nem hatástalan oltóanyagnál, a kínainál, aminél ugye általában a kínai után ugye az mRNA-s vakcinákat részesítik előnyben, tehát a Pfizert és a Modernát, de az én tapasztalataim alapján a kínai vakcina is bőven megvéd attól, hogy valaki kórházba kerüljön, pláne, hogy meghaljon.
Most augusztusban vannak, akiknek nem elsősorban, és hál' Isten nem a koronavírusra gyűlik meg a bajuk, hanem az allergia szezonnal. Jelentős a parlagfű koncentrációja a levegőben, gyakorlatilag most tetőzik. A tünetek mennyire különböztethetőek meg? Természetesen, ha valaki allergiás, az tudja, hogy ilyenkor ez jön. De ha valaki nem volt, vagy nem ennyire, mennyire könnyű ezeket megkülönböztetni, ezeket a tüneteket?
Szerencsére ez elég könnyű. Tehát egy felnőtt embernél a klasszikus ismerős allergiás tünetek az allergiára utalnak, nem pedig a koronavírusra.
De ugyanúgy a szeme piros lehet, viszkethet,
igen, hát az a gyerekekre jellemző, inkább nem. Ezt elég könnyű elkönyvteni. Ráadásul szerencsére most még nincs járvány, és én úgy gondolom, hogy a parlagfű szezon lejárta után fog megkezdődni a negyedik hullám, márha lesz negyedik hullám.
Kitettebbek egyébként az allergiások a koronavírus fertőzésre?
Veszélyesebb lehet számukra? Nem jelent nagyobb veszélyt. Tehát önmagában az allergia nem jelent nagyobb veszélyt. Ellentétben például a COPD-sekkel, tehát a krónikus tüdőbetegekkel, azokkal, akiknek valamilyen veleszületett tüdőbetegsége van, és hát természetesen a szívbetegek, az elhízottak, a cukorbetegek, ők nagyon-nagyon komoly veszélyben vannak.
Többször mondta, hogy ha lesz negyedik hullám, és majd, hogyha odáig eljutunk, a nemzetközi adatokból, a nemzetközi tapasztalatokból, a hazai beoltottság alapján mire lehet számítani, hogyha lesz negyedik hullám, az mennyire lesz érezhető, mennyire lehet súlyos, lehet ezzel számolni?
Nem tudom megjósolni, ez nagyon nehéz. Tehát a nemzetközi tapasztalatok sem tartanak még ott, hogy megmondják, hogy minden országban egyforma, vagy néhány országban súlyosabb, másokban enyhébb negyedik hullám lesz. Én bízom egy enyhébb negyedik hullámban, én bízom abban, hogy a magyarországi átoltottsági adatok miatt nem lesz súlyosabb a helyzet, bízom abban, hogy nagyon kevés ember fog kórházba kerülni, intenzív osztályra kerülni, és nagyon kevés ember fog meghalni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes vett részt. A főszerkesztő Módos Márton, a műsor vezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!